Hangadó Szerda. Az Újvidéki Rádió politikai magazinja.
Üdvözlöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Muci Szántó Márta. Mit hozhat az új összetételű Európai Bizottság? Kérdeztük Kovács Elvirától, a Köztársasági Képviselőház Eurointegrációs Bizottságának elnökétől. Az újvidéki vasútállomáson történt balesetet követően felerősödő elégedetlenség a civil megmozdulásokon kívül az oktatásban is egyre nagyobb mértékben nyilvánul meg. Ismét válság közeli állapot alakult ki Koszovóban, miután ismeretlen tettesek felrobbantották az egyik stratégiai jelentőségi kanálist, Belgrád és Pristina egymást vádolja a támadás elkövetésével. A magyar jogi terminológia tanulása és a magyar nyelv a hivatalos használatban volt a témája egy Újvidéken megszervezett konferenciának. Romániában a jobboldali pártok erősödése ellenére az Európa barát erők kapták a legtöbb szavazatot a parlamenti választáson. Ennek ellenére összetett koalíciós tárgyalások várhatóak, amelyekre hatással lesz az elnök választás hétvégi második fordulójának eredménye is. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség arra számít, hogy a szociáldemokratákkal és a liberálisokkal együtt kormányzati többségük lehet a romániai parlamentben, de a nagy koalíció lehetőségét sem zárja ki. Egyebek mellett ezek lesznek a témáink, tartsanak velünk!
Fuoco nel fuoco mai
Beszélgető társam Kovács Elvira, a Köztársasági Képviselőház Eurointegrációs Bizottságának elnöke. Az Európai Parlament ugye megszavazta az új összetételű Európai Bizottságot, ennek elnöke újra Ursula von der Leyen. Szerbia és a Nyugat-Balkán csatlakozási folyamata pedig egy külön bővítési tárca foglalkozik vele. Ez most a szlovén Marta Kos. Ő lesz az elkövetkező 5 évben ebben a tisztségben. Ez mennyire ad reményre okot?
Nem egyszerű erre egyenes választ adni, mert a bizottság már negyedszer erősítette meg azt, hogy Szerbia technikailag készen áll egy újabb lépés megtételére, viszont ezekben a napokban, hetekben a tagállamokon múlik, hogy akár most még a magyar elnökség befejezés előtt, vagy mindenképp a lengyel soros elnökség elején Szerbiának egy újabb lépést kell tennie ezen a téren. De ugyanakkor hát reménykeltő, szerintem, hogy a szlovén térséget, Nyugat-Balkánt és Szerbiát ismerő bővítési biztos lesz, és mindenképpen egy nagyon erős jelzés, hogy most ez a tárca csak a bővítéssel foglalkozik, tehát már nem öleli föl a szomszédság politikát, és ez abból is látható, hogy most már egyértelmű, hogy Montenegró több fejezetet fog lezárni az elkövetkező hetekben, legkésőbb hónapokban, és Albánia is fölvette most a tempót. Ezért kell Szerbiának is kihasználni ezt, amit sokan mondanak, ezt a momentumot, és most kell rákapcsolni, illetve teljesítenie gyorsan azokat a követelményeket, amelyek miatt még néhány tagállam szkeptikus.
Akkor azt jelenti, hogy van még remény, hogy az év végéig valamelyik klaszter, vagyis hát az a klaszter, ami már készen áll egy jó ideje, megnyílik?
Igen, sikerült lefaragni a néhány tagállamot, most már valóban csak néhányra. A magyar elnökség is sokat segít Szerbiának, és nagyon intenzív tárgyalások folynak. Látható, hogy a napokban az államfő is, tehát a nyugat-balkáni találkozón volt, illetve maga a házelnök is Brüsszelben lesz, tehát jó magam is ott leszek vele, illetve maga az integrációs miniszter, de nem tudunk még biztosat mondani, tehát én attól tartok, hogy sajnos elsősorban a balti államok közül marad még egy-kettő, illetve Hollandia, akik még mindig a nem mellett állnak, de mondom, tehát ez napok vagy hetek kérdése, és Szerbia egy non-papert készített elő, amit továbbított a tagállamokban, amelyekben igen konkrét vállalásokat fogalmazott meg december végéig, sőt január elejéig, ami magát például a REM-et illeti, vagy az ODIR ajánlásokat, illetve mindazt, amit még fölrónak neki, úgyhogy amennyiben ilyen nagy, tehát nagy dolgot gyorsan teljesít, szerintem van remény. Ha nem is decemberre, akkor januárra.
Alexander Vučić is Brüsszelbe látogat. Ez is arra utal, hogy igenis Szerbia akarja ezt az Európai Uniós csatlakozást.
Hát igen, egyértelmű az is, hogy ilyen gyorsan szerveztek egy ilyen nyugat-balkáni vacsorát, illetve hamarosan lesz majd egy nyugat-balkáni csúcs is, és én néhány hete is azt mondtam, hogy egy igen erős politikai jelzés, hogy amikor mindenki arról beszélt, hogy akkor most a BRICS-re utazik el az államfő, ő itt maradt Szerbiában, és Ursula von der Leyent, illetve más, tehát kormányfőket fogadott. Elég sokan látogatnak ide Belgrádba is, illetve régióba, valamint mondom intenzív európai utak vannak magas szinten, államfő, kormányfő, illetve maga a házelnök is, tehát meg hát nem utolsó sorban, hogy ezt említettem, az integrációs miniszter. Ez valóban azt bizonyítja, hogy Szerbia ezen az úton jár, csak sajnos az elmúlt időszakban sok időt vesztettünk, de most föl kell venni a tempót a többiekkel együtt. Nem engedhető meg az, hogy mondjuk egy Albánia elkerülje Szerbiát, viszont ők is nagyon komolyan dolgoznak. Tehát az egész Nyugat-Balkán valahogy most végre, tehát a szerencsétlen helyzetnek, a háborúnak köszönhetően így a fókuszba került, és semmiképpen sem szabad erről megfeledkezni.
Tonino Picula, az új szerbiai jelentéstevő az Európai Parlamentben, ez mit hozhat?
Hasonlóképpen, ahogy a szlovén bővítési biztos kapcsán is azt mondanám, hogy egy horvát mindenképp jobban ismeri ezt a térséget, mint bárki más, ami szerintem még elkerülte a figyelmet, hogy tehát ő a jelentéstevő, akit a szoci frakció javasol. Viszont maga az árnyék jelentéstevő, akit viszont a néppárti frakció javasol, is horvát, a Davor Ivo Stier, ez mondjuk érdekes, ilyen régen volt. Attól függetlenül, hogy ki a jelentéstevő, meg milyen viszonyok vannak, mert sajnos a horvát-szerb viszonyok nem ideálisak, neki nagy politikai tapasztalata van, én abban bízom, hogy azért objektív lesz. Nyilván nem egyszerű a jelentés megfogalmazásakor több frakció javaslataiból összegyúrni egy olyan szöveget, amit ma mindenki számára elfogadható lesz. Hát meg kell kezdődniük, indulniuk a tárgyalásoknak, illetve a beszélgetéseknek. Én feltételezem, hogy ő majd ellátogat Belgrádba. Probléma, hogy a szerb és tehát a szerbiai parlament és az Európai Parlament közötti vegyes bizottság ülését sajnos elhalasztottuk. Most lett volna az első ülése gyakorlatilag a múlt héten. És ez is fontos, abban egyeztünk meg, hogy már az év elején ezt bepótoljuk, nem tudjuk, hogy január vége vagy február eleje lesz belőle, mert ez egy közvetlen kapcsolat az itteni, tehát a képviselőház, illetve az EP képviselők között, és itt közvetlenül tudunk beszélgetni. Maga a vegyes bizottság társelnöke az EP oldaláról egy ciprusi képviselő, aki úgy szintén azt mondta, hogy Szerbiába látogat majd hamarosan, mert tehát az egyetlen megoldás, hogy a nézeteltéréseket, vagy a nem világos képet megmagyarázzuk, hogy miért késünk, vagy mit nem teljesítettünk a közvetlen kapcsolat. Persze a vegyes bizottságot úgy hatalmi, mint ellenzéki képviselők teszik ki, de tehát én biztos vagyok benne, hogy hamarosan a problémáink ellenére is megtaláljuk azt az időpontot, ami mindannyiunk számára jó, és el tudunk látogatni a Strasbourgba.
Nagyon szépen köszönöm. Kovács Elvira, a Köztársasági Képviselőház Eurointegrációs Bizottságának elnöke volt a beszélgetőtársam.
Az ég, de addig még az élet folyton rólunk mesél. Azt, hogy minden sebet nem gyógyíthat meg, az idő megmutatja, bármi történt, mert jó nekem. Isten, minden nehéz, van, hogy bennünk kevés, de mindig lesz elég erőnk, ha végre elkezdeni. Lesznek tettek szavak, amik majd bántanak, de hogy bármit legyőzz, ahhoz le kell győznöd ma. A hálból sem hozhat vissza senki senkit, majd neked, sem nekem. De bolond vágyak helyett többet ér, ha van benned hit és erő. Jókor vagy, jó egyen. Amíg a nója nap, amíg a szíved víz, nehéz az lehet, de lehetetlen az. Addig még az az élet folyton rólunk mesél. Azt, hogy minden sebet nem gyógyulhat meg, de hogy bármit legyőz, le kell győznöd saját szíved. Az elmúlt éveket sem hozza vissza senki, már nekem, sem nekem. De maga vágyak helyen tömbet ér, ha megértem, amit kell. Jókor vagy, jó helyen. A míg a napnak, a míg a szíve, please, mert az lehet, de tehetetlen az nincs. A míg a napnak, legyen a fejedbe, lehet, hogy nehéz lesz, de lehetetlen lesz. Eleve lehetetlen, a lehetetlen, eleve lehetetlen, hogy bárki lehetetlen. Eleve lehetetlen, a lehetetlen, eleve lehetetlen, hogy bárki lehetetlen. A halálból sem hozhat vissza senki senkit, majd neked, sem nekem. De bolond vágyak helyett többet ér, ha van benned hit és erő. Csókor vagy, jó helyen. Amíg a núrja nap, amíg a szíved víz, nehéz az lehet, de lehetetlen az nincs. Amíg a núrja nap, legyen a fejedbe, lehet, hogy nehéz lesz, de lehetetlen nem. Eleve lehetetlen, a lehetetlen, eleve lehetetlen, hogy bármi lehetetlen. Eleve lehetetlen, a lehetetlen, eleve lehetetlen, hogy bármi lehetetlen.
Kedves hallgatóink, Dani Zsolt belpolitikai összefoglalója következik.
A hétvégén is civil kezdeményezések felvonulásával emlékeztek az Újvidéki vasútállomásnál egy hónapja bekövetkezett 15 halálos áldozatot követelő balesetre. Mint ismeretes, a történtek országszerte számos megmozduláshoz vezettek. Elemzők egyetértenek abban, hogy az eset megrázta a társadalmat, amelyben a harag és a szomorúság dominál, miközben jogászok rámutattak, hogy a lakosság körében tovább csökkent az intézmények és az igazságszolgáltatás iránti bizalom aránya. A nyilvános pedig viszonylag keveset tud a tragédia kapcsán indított eljárás részleteiről, a napokban pedig további vasúti infrastruktúrára vonatkozó incidensekről érkeztek jelentések. A vasúti rendszert üzemeltető vállalat bezáratta a Bóri állomás épületét, amiért az nem teljesíti a biztonsági előírásokat, később pedig a nemrégiben felújított Csupriai vasútállomás mennyezetének egy része omlott be. Olyan elemzői vélemények is napvilágot láttak, miszerint a hatalom több fronton is más témák előtérbe helyezi. Igyekszik elterelni a tragédiával kapcsolatos figyelmet. Mint ismeretes, az újvidéki balesetet megelőzően is voltak elégedetlenségi hullámok, amelyek során mezőgazdasági termelők, de más ágazatok dolgozói is tüntettek. Ezúttal az oktatási munkakört végzők, illetve a diákok kerültek előtérbe. A Belgrád és az Újvidéki Egyetem hallgatói hétfőn blokád alá helyezték az intézmények több épületét, aminek következtében több karon online oktatásra tértek át. Az egyetemisták több tanácskozást szerveztek, amelyeken további lépéseket vitattak meg. Kiemelték, hogy követeléseik teljesítéséig nem hagynak fel az intézmények blokkádjával. Többek között az Újvidéki vasútállomás felújításával kapcsolatos dokumentáció közzétételét, a korábbi felvonulásokon letartóztatott egyetemisták szabadon engedését, illetve a felsőoktatási intézmények évek óta stagnáló költségvetésének a növelését kérik. Azt is kiemelték, hogy politikai befolyástól függetlenül szervezték meg akcióikat. Az újvidéki hallgatókat egy begyűjtő stáv szervezet arról tájékoztatott, hogy változtatni kényszerült tervein, miután arról értesült, hogy a Székvárosi Egyetem rektorátusába biztonsági magánvállalat embereit vezényelték, akik korábban már egyetemistákra támadtak, ezért inkább a bölcsészkarra vonultak. Az újvidéki bölcsészkar dékánya tegnap tárgyalt a hallgatókkal, de elutasította, hogy a sajtó is jelen legyen az egyeztetésen. A tüntető képviselői később azt közölték, a dékány javaslata szerint az elégedetleneknek az épület egyik sarkába kellene visszavonulni, miközben helyreáll a tanítás. Miután ebben nem egyeztek bele, fegyelmi eljárások indításával fenyegette meg a hallgató képviselőit. Az elmúlt hetekben tapasztalt történések hatással voltak a fiatalabb korosztályra is. Milos Vucevic miniszterelnök szerint a péntek hetekenként megszervezett akciók során a hatalmat bírálók politikai céljaikra használták fel a középiskolás tanulókat. Azt állította, hogy az újvidéki Jován Jovanovics Zmáj gimnázium tanárai az odajáró fiát is tiltakozásra kényszerítették. A nagymúltú elit gimnázium vezetése ezt követően nyilatkozatban kért elnézést a kormányfőtől. Az odajáró diákok jelentős része és korábbi tanulók erre reagálva tüntetést szerveztek az épület előtt, amelyen védelmükbe vették tanáraikat, kiemelve, hogy nem az előadók, hanem a diákok döntöttek a pénteki akcióhoz való csatlakozáshoz, amely nem politikai, hanem emberi és társadalmi indíttatású. Az újvidéki Zmáj gimnáziumnál incidens nélkül zajlott le a gyülekezés. Ez ugyanakkor nem mondható el a szintén közismert Karlócai gimnáziumnál felvonuló diákok esetében, akiket ismeretlenek sértegettek, miután 15 percre az épület elé vonultak. Nyomásgyakorlásról számoltak be a Leszkováci gimnázium tanulói is, akik az akcióban való részvételük miatt potenciálisan büntetésekkel néznek szembe. A belgrádi egyetemek professzorai szerint a legtöbb oktató támogatja a fiatalok fellépését, ám ez nem nyilvánulhat meg a karok hivatalos állásfoglalásában. Meglátásuk szerint a helyzet kezd hasonlítani a 90-es évek közepén tapasztalt állapotokra, amikor szintén egyetemi körökből indultak el bizonyos változások. Incidensek jellemezték az újvidéki képviselőtestület tegnapi ülését is, amelyen az ellenzék beadványáról vitáztak, amelyben Milan Gyurics polgármester leváltását kérték. A hatalmi többség nem meglepő módon leszavazta a javaslatot. Az ülés idején az épület előtt ellenzéki aktivisták gyülekeztek, egyesek pedig megpróbáltak bejutni a városháza termébe. A rendőrség több szemét előállított, miközben több tüntető is megsérült. Az ellenzék állítása szerint az újvidéki vezetés elveszítette legitimitását, amiért elutasítja a felelősségvállalást. Továbbá az elmúlt hónapokban történt székvárosi botrányokra emlékeztettek. Egyben azt állították, hogy a hatalmi pártok arra utasították egyes közvállalatok dolgozóit, hogy az ülés idején gyülekezve sértegessék az ellenzéki politikusokat. A hatalmi haladók pedig azzal vádolták politikai ellenfeleiket, hogy választások nélkül erőszakos módszerekkel akarják átvenni az ország irányítását. A szerb haladó párt védelmébe vette rangos tisztségviselőjét, Damir Zobenicát, akiről felvétel jelent meg, amelyen személyesen utasítja párttársait az ellenzék provokálására és sértegetésére. A hatalomállítása szerint hamisított felvételről van szó, miközben ellenfeleik szerint műszakilag lehetetlen ilyen módon hamisítani egy rögzített hanganyagot. Mint ismeretes, a múlt héten a belgrádi Régi Száva hídnál és dulakodásra került sor aktivisták és hatalmi szimpatizánsok között, amikor több polgár és újságíró is megsérült. Egykori szakszervezeti vezetők szerint a hatalom csak ideiglenesen tehet engedményeket a tüntetőknek, amikor úgy érzi, hogy az adott pillanatban nincs más választása, majd arra emlékeztettek, hogy ez így volt a lítium ellenes tiltakozások utáni kiaknázás tiltással, amelyet később visszavontak. Alexander Vučić államfő meglátása szerint a polgárok nem az ellenzékkel értenek egyet, mert a legtöbben az erőszakos tüntetéseket a fő gondok közé sorolják, állította. Az ellenzék tagjai televíziós vitaműsorra hívták az államfőt, majd kiemelték, hogy a 30 évvel ezelőtt is kormányzó hatalom tagjai nem értik meg azokat a folyamatokat, amelyek a fiatalok tüntetéseivel kezdődnek. A hatalmat bíráló tömörülések egyben kiemelték, hogy kizárólag a nyilvánosság és a média jelenléte mellett hajlandóak részt venni azokon a tárgyalásokon, amelyeket Ana Brnabić házelnök kezdeményezett. Brnabić a dialógusra való felhívás mellett azt állította, hogy tovább csökken majd az ellenzéki törvényhozók száma, mert többen is a hatalomhoz szeretnének csatlakozni. Mint ismeretes, a parlamentben történt zavargásokat követően a többség rövid idő alatt több mint 60 napi rendi pontot szavazott meg, és a jövő évi költségvetés mellett elfogadta a büntető törvénykönyv módosítását, illetve eltörölte az atomerőművek építésének tilalmát. Az ellenzék viszont jelezte, hogy kezdeményezni fogja a lényegi vita nélkül elfogadott törvények semmissé nyilvánítását. A hatalom a napokban több rendezvény keretében igyekezett bővíteni az ország gazdasági kapcsolatait. Vučić elnök először az Észak-Olaszországgal való gazdasági fórumon, majd a számos afrikai állam képviselőivel tartott rendezvényen ígérte a kooperáció kibővítését. Az Európai Unió pedig jelezte, hogy nagyobb geopolitikai jelenlét kiépítését tervezi déli határain, miközben Marta Kos, újonnan kinevezett bővítési biztos arra emlékeztetett, hogy Szerbiának még nagyon sok tennivalója van az integráció során, de reményét fejezte ki, hogy országunk az elsők között teljesíti majd a csatlakozáshoz szükséges mércéket. Alexander Vučić köztársasági elnök az este Brüsszelben egyeztetett több uniós vezetővel. Közleménye szerint nehéz tárgyalást folytatott Kaja Kallas külügyi főképviselővel, hiszen több témakörben is is más-más álláspontot képviselnek.
Könnyű szélbe, ártatlan volt a valóság, időtlenné vált. Nem merek, én már nem merek, mélybe szállni mégse. Átkarolnak a csillagok, rejtett más világ. Én kimondom a neved, bárki van most veled. Ha kimondom a neved, még annyi minden lehet. Eltűnik ez a hajnal is, folyóba hulló léptek, utolsó néma táncodat adhatnád nekem. Szédülten, ahogy forog a tér, súlytalan az élet. Kinél van most a szivárvány, kinél a végtelen. Én kimondom a neved, bárki van most veled. Ha kimondom a neved, még annyi minden lehet. És kimondom a neved, ha nem is vagyok veled. Én kimondom a neved, még bárki lehet neked.
A székvárosi tiltakozásokat követte a héten is Vörös Gábor.
Pénteken újra 15 perces néma demonstrációra került sor országszerte, 4 héttel a november 1-i tragédiát követően. Újvidéken a vasútállomás mellett az egyetem jogi kara előtt, a Futaki úti piacnál és más forgalmas helyszínen állították le a forgalmat 15 órára a szervezők. Belgrádban is számos helyen volt ehhez hasonló megmozdulás. Több oktatási intézmény is csatlakozott a néma főhajtáshoz, köztük a tartományi székvárosban a Jován Jovanovics Zmáj gimnázium is, ahová a miniszterelnök fia is jár. Ugyanakkor a miniszterelnök elmondása szerint kényszerítették a fiát, hogy részt vegyen a megemlékezésen, ezért vizsgálatot követelt az eset kapcsán. Hétfőn a gimnázium főkapuja előtt a Szvítje és Sztáv mozgalmak hirdettek demonstrációt, így tiltakozva az intézményt ért politikai nyomás miatt. Itt Vukasin Ginovics, a gimnázium egykori tanulója, jelenleg diákparlamenti elnök szólt az egybegyűltekhez. Szégyenletesnek tartjuk, hogy az igazgató és a tantestület engedett a politikai nyomásnak. Szégyenletes az is, hogy a kollégák támogatása helyett készek feláldozni a méltóságukat és önmagukat. önmagukat. Kölcsönös összetartásra szólítunk fel mindenkit a tisztelet és a felelősség jegyében. Ebben a tanároknak egyenrangú résztvevőknek kell lenniük, különösképpen az őket érintő kérdésben. Ők azok, akik megtanítottak minket a kritikai gondolkodásra, igazságosságra és az őszinteségre, amiért ma itt összegyűltünk, mondta Gyinovics. Ezt megelőzően vasárnap közel 2000-es tömeg gyűlt össze a vasútállomás épület előtt 11 óra 52 percre. A demonstrálók csendesen vonultak át az Újvidéki Városháza épületéhez, ahol az aszfalt felületet vörös festékkel borították be. A városházát fémkordonokkal kerítették körbe, amire fekete vásznat borítottak az aktivisták. Közben a rohamrendőrök az épületen belülről kísérték figyelemmel a történéseket, de beavatkozásra nem került sor. Elor Imre, a Bravo mozgalom aktivistáját itt szólaltattuk meg a békés demonstrációt követően.
A résztvevők java része 80-90% a fiatalság volt, és valóban még egyszer megmutattuk, és meg kell továbbra is mutatni, hogy állandóan fogunk harcolni, míg el nem érjük az eredményt.
Ugye némi fejlemények már történtek az ügy kapcsán, de úgy látom, hogy ez a önök mozgalmát ezt még nem elégíti ki.
Nem csak a mi mozgalmunkat, hanem az összes olyanokat, akik egy változást akarnak a társadalmunkba. Tehát valójában ezek, amik ők produkáltak, csak olyan színlelés, igazi valami nem, mert ezért a tragédiáért valaki a visszaélésekkel és minden más, tehát azokat a titkos dokumentumokat meg kell jelentetni, és a másik minden, hogy megtudjuk, hogy kik azok a felelősek, és majd akkor lesz valójában kiderítve, és akkor lehet őket ugye fülönfogni, illetve elítélni.
Ön szerint, akiket eddig őrizetbe vett a rendőrség, vagy eljárás alá vont, azok a valódi bűnösök?
Lehet, de semmi konkrétat nem jelentettek, hogy kicsodák, miért vádolják az események lezajlani.
Kedden került sor a balesetet követő első rendes ülése az Újvidéki Városi Képviselőtestületben. Az első napi rendi pontok között szerepelt Stéván Bábić, a Kréni Promeni ellenzéki párt képviselője által benyújtott javaslat, mely Milán Gyurics polgármester lemondását követeli. Az ellenzéki politikus szerint a november 1-én történtek után a város lakossága nem érzi magát biztonságban, és az állomásnál történt szerencsétlenség kapcsán a városvezető felelőssége is egyértelmű. Az indítványt bírálta Szánya Draskó, a Szerb Haladó Párt képviselője, aki elmondta, a polgármester semmi szín alatt nem vonható felelősségre az eset kapcsán. A képviselő előterjesztése szemenszedett hazugság, a lakosság megtévesztésére irányuló kísérlet, az Újvidéken történt balesettel kapcsolatos visszaélés. Mi, akik a kellő tiszteletet megadjuk az áldozatoknak, miközben a kormány illetékes szervei, a városi kabinet és a szakértők is mindent elkövetnek annak érdekében, hogy mi hamarabb tisztázódjon az eset háttere. Önök pedig eközben az ország minden részéről aktivistákat hordanak ide, hogy romboljanak, erőszakoskodjanak. Komolyan úgy véli, hogy a polgármester fél a vizsgálat kimenetelétől. Megnyugtatom, nem fél. Hiába akarják önök az államelnököt, kormányfőt és a városvezetőt démonizálni, bűnt kiáltani rájuk, mi kiállunk mellettük és készek vagyunk a tényeket feltárni, megvitatni, hangsúlyozta a kormánypárti városi tanácsnok. Az előterjesztést végül titkos szavazással 25 igen és 48 nem szavazat ellenében a képviselőtestület elutasította, így Gyurics maradt a hivatalában. Közben 11 óra 52 perckor az ellenzéki pártok felhívására közel 200 fős tömeg gyűlt össze a képviselőtestület épülete előtt a Zsárkóz-Renyanin utcában. A tüntetők sípolással, dudálással és dobolással próbálták kívülről megzavarni az ülést sikertelenül. Délután egy óra előtt nem sokkal az aktivisták, ellenzéki politikusok megkíséreltek betörni az épület bal szárnyának oldal ajtóján keresztül, amit előbb a biztonságiak, később pedig már a rohamrendőrség helyszínen lévő egységei akadályoztak meg. A helyszínen dulakodás vette kezdetét, melynek során pár ellenzéki politikus és rohamrendőr könnyebben megsérült. A rendőrök erősítést kapva kiszorították a demonstrálókat az épület oldalbejáratából. A rendőri intézkedés miatt az összegyűlt tömeg fogyatkozni kezdett. A rendőrség közölte, 4 aktivistát vettek őrizetbe a helyszínen.
Néha arra ébredek, jó lenne sosem halni meg, de úgy is lesz, ahogy lesz. Ahogy lesz szilva kék szemed, ne csúd le, tengerében fürösz meg, de úgy is lesz, ahogy lesz, lesz,
megpihenni hajadban, abban a fénylő aranyban, szitálni csendben, mint a hó, amíg lehet. Lopni semmit a mindenből, adni mindent a semmiből, vinni a jót, hinni a szót, amíg lehet. Néha még elesett, tegnapokba lépek, már rég nem keresett, házszámok erő. Cipőmről letörlik, lassacskán az élet, miközben arcom nyomot hagy az idő. Néha arra ébredek, jó lenne sosem halni meg, de úgy is lesz, ahogy lesz.
Ahogyan az elmúlt években tapasztalható, Koszovóban szinte rendszeres időközönként válságok robbannak ki, amelyeket vélhetően abból a célból gerjesztenek, hogy hátráltassák Belgrád és Pristina végső kiegyezését. A mostani feszültség forrása a pénteken Észak-Koszovóban bekövetkezett robbantás volt, amely során az Ibár-Lepenac kanál és vasbeton fala rongálódott meg. A medréből kifolyó víztömeg házakat veszélyeztetett vagy megrongált, de megkérdőjelezte a helyi víz és áramellátást is. Az illetékesek szerint ezt a napokban sikerült normalizálni. Koszovóban rendkívüli intézkedéseket foganatosítottak az ügy kapcsán, de eddig kevés részlet derült ki. Alekszandar Vučić államfő nem sokkal a történtek után több rendezvényen is elutasította a pristinai vezetés azon vágyait, miszerint Belgrád a felelős a kulcsfontosságúnak minősített infrastruktúra elleni terrortámadásért. Vučić kiemelte, hogy országunk egyetlen nemzetközi félnek sem magyarázkodik majd az ügy kapcsán. Márko Gyurić külügyminiszter elítélte az incidenst, és kiemelte, hogy az elkövetőknek nemzeti hovatartozásuktól függetlenül bíróság elé kell állniuk. Továbbá rámutatott, hogy a koszovói politikusok semmilyen bizonyítékot sem mutattak fel azon állításuk alátámasztására, miszerint a szerbiai államaparátus rendelte el a robbantást. Belgrád azt is kiemelte, hogy a kanális térségében túlnyomó részt szerb nemzetiségű polgárok élnek. A szerbiai vezetés közleménye szerint Pristina a történteket több síkon is Belgrád, illetve a szerb lakosság ellen akarja kihasználni. Elsősorban a szerbekkel szembeni rendőri erőszak folytatását indokolják, továbbá a közelgő választások előtt lejárató kampányt folytatnak a szerb listapárt ellen, miközben nemzetek közötti gyűlölet szításával orvosolnák a kormány csökkenő támogatottságát. Hozzáteszik, hogy Pristina ártani akar Szerbia uniós integrációjának, hiszen Brüsszelben a napokban döntenek a folyamat esetleges folytatásáról. A szerbiai ügyészség ezért itteni nyomozást is sürgetett az ügy kapcsán. Mint ismeretes, Pristina és a nyugati hatalmak több esetben is sérelmezték, hogy Belgrád jogi ügyekben Koszovón történő esetek kapcsán indít eljárásokat. A főügyészség arról is tájékoztatott, hogy legkésőbb 2025 elejére várható a Milan Radojičić elleni vádirat emelés. A koszovói szerb politika egyik korábbi vezetőjét Pristina a tavaly a Banjska Kolostornál történő fegyveres összetűzés szervezőjeként jelölte meg. A pénteki robbanást követően a koszovói rendőrség különleges egységei számos helyszínen tartott folytattak kutatást, vagy járőrözésbe kezdtek. A szerbek lakta falvakban 10 személyt tartóztattak le, többen közülük szabad lábról védekezhetnek, egyes gyanúsítottakat pedig már bíróság elé állították. Az ottani kormány állítása szerint szerb címerrel ellátott egyenruhákat is lefoglaltak, ami meglátásuk szerint elegendő bizonyíték Belgrád ellen. Albin Kurti koszovói kormányfő azt nyilatkozta, hogy több irányban folyik a nyomozás, de az eddigi bizonyítékok arra utalnak, hogy Szerbia által támogatott és irányított, jól kiképzett csoport áll a robbantás mögött. A Brüsszelben tartózkodó Donika Gervalla koszovai külügyminiszter azt kérte az uniós politikusoktól, hogy fagyasszák be Szerbia csatlakozási tárgyalásait. Állítása szerint Belgrád korábban már kipróbált orosz módszerekkel ássa alá a stabilitást, ami nem maradhat nyugati reakció nélkül, üzente. A koszovai hatóságok akciói során letartóztattak családtagjai, ezzel szemben azt állítják, hogy a rendőrség velük és kiskorúakkal szemben is erőszakosan járt el, illetve sértegette őket. Az ottani rendőrség tagadta a vádakat. Koszovói szerb aktivisták a médiának azt nyilatkozták, hogy a pristinai kormány nagy eséllyel nem mond igazat az Ibar-kanális állapotát illetően. A koszovói vezetés szerint az ideiglenes helyreállítási munkálatokat követően teljesen normalizálódott a helyzet. Aktivisták arra figyelmeztettek, hogy az említett kanál is gyors kijavítása gondokkal járhat a jövőben, a helyi lakosságnak pedig fel kell készülnie az elmúlt évtized legnehezebb téli hónapjaira, mert bármikor víz és áram nélkül maradhatnak. Elemzők szerint nem lehet kizárni, hogy az egyre komolyabb északi jelenlétet kiépítő koszovai rendőrség szándékosan nem előzte meg az incidenst, mert a gyakori járőrözések közepette nehéz elképzelni, hogy nem észlelték a támadás végrehajtását. Léteznek olyan koszovói szerb politikusok is, akik elképzelhetőnek tartják, hogy Szerbia számára azért kedvező az eset, mert azzal a belpolitikai témákról terelik el a figyelmet. A KFOR békefenntartó erők is elítélték a támadást, és teljes körű vizsgálatot várnak el. A misszió arról is tájékoztatott, hogy az incidenst követően nem engedélyezte a koszovói katonai erők belépését Észak-Koszovóba, amit a pristinai kormány kérvényezett. Az Európai Unió illetékesei is természetesen elítélték a történteket. A koszovai helyzetet pedig áttekintette az uniós parlament külügyi bizottsága is. Kaja Kallas uniós külügyi főképviselő a helyzetről tárgyalt Vučić elnökkel és Kurti kormányfővel is, de ennek során nem került szóba a viszonyrendezési folyamat. Az Egyesült Államok diplomáciája szerint még korai véleményt formálni a kanális robbantás kapcsán, mert nincs elegendő bizonyíték. A szerbiai ellenzék a történtek után azzal vádolta meg az itteni hatalmat, hogy ismét magára hagyta és képtelen megvédeni a koszovai szerbeket, akiket a koszovai rendőrség folyamatosan terrorizál. Az incidenst megelőzően a médiában még arról szóló cikkek jelentek meg, miszerint a szerb listapárt, mint a koszovai szerbek legnagyobb érdekképviselete, a február elejére kiírt parlamenti választásokat követően készen állhat visszatérni a koszovai intézményrendszerbe. Mint ismeretes, a 120 tagú pristinai törvényhozásban az alkotmány 10 helyet irányoz elő a szerb kisebbség számára, a Belgrád által támogatott szerb listának pedig nagy eséllyel nem kell számítani a komoly konkurenciára a szerb képviselői helyekért folytatott versenyben. A szerb politikusok, rendőrök és igazságügyi munkások 2022 végén távoztak a koszovói intézményekből, ami a közösség további elszigetelését eredményezte. A mostani történések pedig nagyban csökkentik annak esélyét, hogy a szerb képviselők jövőre részét képezik a koszovói intézményeknek, ehhez pristinai hatalomváltásra és további Belgráddal történő sikeres tárgyalásokra lenne szükség.
A magyar nyelv hivatalos használatához elengedhetetlen technikai és humán erőforrási feltételek megteremtése céljából az újvidéki székhelyű dr. Lazar Vrkatić jogi és üzleti tanulmányokkal az EBSZ szerbiai missziójának támogatásával egy projektet folytatott le, melynek célja a magyar jogi terminológia tanulása. Móricz Évát hallják.
fontos, hogy az ilyen jellegű törekvések minél nagyobb helyet kapjanak, hangsúlyozza Váradi Tibor, akadémikus, professzor emeritus.
Ez valami, ami nem először témám, ezelőtt 50 évvel, amikor hát magyar oktatást igyekeztem vezetni az Üldik Jogi Karon, akkor is egyik fő témám volt. Én azt hiszem, hogy a kisebbségi fennmaradás az egy állandó erőfeszítéseket és újrapróbálkozásokat igényel. Én örülök ennek az eseménynek. Ez persze nem az egyedüli esemény, az MNT is foglalkozik ezekkel a jogokkal, de azt hiszem, hogy nagyon helyes és jó, hogy a közéletünkben és a nyilvánosságban minél több helyet kapjon ez a törekvés, mert az, hogy tényleg megőrizzük az identitásunkat és a nyelvünket, ez azt jelenti, hogy a nyelvhasználatnak a teljes társadalmi területében kell, hogy legyen hely a mi számunkra is. És ez azt jelenti, hogy a bíróság előtt is, közigazgatásban is, máshogy is. És hogy ott részt vehessen valaki igazán, ahhoz kellenek szakértők, akik ismerik a terminológiát. Mert ez nem olyasmi, amit otthon a családban megkapunk, ezt meg kell tanulni. Úgyhogy én nagyon fontosnak, helyesnek tartok minden kezdeményezést, ami azt veszi célba, hogy a jogi terminológiát magyarul is megismerjük, kell, hogy ismerjük szerbül is, és ez vonatkozik más kisebbségekre is.
Maga a képzés a rendelkezésre álló forrásoktól és érdeklődéstől függően jövőre indulhatna, viszont a projekt jelenlegi szakaszában elkészült a szaknyelvi kurzushoz szükséges tananyag, mondja Korhedt Tamás, egyetemi tanár, alkotmánybíró.
Ez a projektum az EBSZ támogatásával elsősorban arra irányul, hogy kicsit megerősítsük az emberi erőforrásait, a humán erőforrásait a magyar nyelv hivatalos használatának. Ennek keretében szeretnénk olyan személyeknek nyújtani egy képzési lehetőséget jövőre, amelynek a fő célja, hogy a már magyarul beszélő jogászoknak, végzős egyetemi hallgatóknak, gyakornokoknak, már dolgozó bíráknak, közigazgatási hivatalnokoknak segítsünk abban, hogy elmélyítsék a tudásukat a magyar szaknyelv, a magyar jogi szaknyelv vonatkozásában, és mi most elkészültünk a tanrenddel, a tanmenettel, elkészültünk bizonyos szószedetekkel, didaktikai eszközökkel, és ez a konferencia ennek a bemutatását szolgálja. Tehát azért gyűltünk itt össze részben a potenciális jövőbeni résztvevőivel ennek a képzésnek, hogy arra sarkaljuk őket, hogy ezt érdemes csinálni, hogy ebből saját maguk számára előnyöket kovácsolhatnak, és hogy ez közérdek is. Hiszen ebben a pillanatban egy óriási hiátusa van a magyar szaknyelvet ismerő szakembereknek. És ennek az a következménye, hogy az alkotmányban szavatolt nyelvhasználati jogaink a gyakorlatban nem érvényesülnek, vagy nagyon töredékesen érvényesülnek. Természetesen sem a Lazár Varkatics egyetemi kar, sem mi az itt előadók nem tudunk ezen egykönnyen változtatni. De szeretnénk az EBSZ segítségével, amely mégiscsak egy olyan nemzetközi szervezet, amely a biztonságot, a békét és az emberi jogoknak az érvényesülését szolgálja, tehát az ő segítségükkel szeretnénk sarkalni a mi közösségünket, szeretnénk sarkalni az ebben jóval nagyobb hatással bíró állami szerveket, hogy megpróbáljunk közösen tenni azért, hogy érvényesüljön ez a nyelvi egyenrangúság. November 29-e a volt ISSK-nak az állami ünnepe. Abban az országban annak idején, tehát itt a 70-es és 80-as évekre gondolok, a 20. században egészen mindennapos volt, hogy a magyar lakta területeken az állami szervek magyarul is dolgoznak, magyarul is működnek, nem fordítók segítségével, hanem fel voltak készülve arra, hogy magyarul is törvénykezzenek. Ez természetesen a múlt, a történelem, de mégiscsak jó alapot képezhet arra, hogy ebből a jelenlegi mélypontról valahogy elrugaszkodjunk.
És mennyit változott az utóbbi időben a magyar nyelv, illetve milyen hatással van rá a szerb nyelv?
Ezt bírjuk általános nyelvészeti szempontból is vizsgálni, én nem vagyok nyelvész, de kétségtelen, hogy a magyar jogi szaknyelv a magyar nyelv része. A magyar jogi szaknyelv nélkül a magyar nyelv nem teljes. Tehát mi szegényebbek vagyunk identitás szempontjából is, ha ez a szaknyelv elsorvad, ha nem létezik, ha nem ismerjük ezt a szaknyelvet. És ez nem egy üres akadémiai erőfeszítés kell, hogy legyen, hanem mindennapunk része. Különösen a jogászok munkájának mindennapos része. Természetesen itt egy elsorvadásnak vagyunk a tanúi. Tehát igenis, ahogy mondta, annak ellenére, hogy a magyar lakosság jelentős része a szerb nyelvet sem ismeri kitűnően, annak ellenére sajnos a magyar nyelv folyamatosan sorvad. Nagyon fontos szerepe van itt a médiának is, a magyar jogi szaknyelv megvédésében is, hiszen a média foglalkozik jogi kérdésekkel, foglalkozik perekkel, foglalkozik büntető eljárásokkal, foglalkozik fontos bírósági döntésekkel, törvénymódosításokkal. Tehát nagyon fontos, hogy ezekről a megfelelő szaknyelven tájékoztasson, hiszen ezzel ő is őrzi a köznyelvben a magyar jogi szaknyelvet is. Tehát ez az elsorvadás, ez a piszkolódás, ahogy ezt nevezhetnénk, ez folyamatosan jelen van, és csak közös erőfeszítéssel tudunk ez ellen tenni. Természetesen nagyon jó, ha az EBSZ mögénk áll bizonyos erőfeszítésekben, nagyon jó lenne, ha néhány minisztérium is mögénk állna, hogy a bíróságok vezetői is támogatnának bennünket, de valamit önerőből is el tudunk végezni.
A magyar és a szerb nyelvű jogi kontextusban történő gondolatok kifejezése nem egy egyszerű dolog, mutat rá Józsa László, a Vajdasági Ügyvédi Kamara alelnöke.
A bemutatkozó konferencián igazából mi csak azoknak a kollégáknak szeretnénk bemutatkozni, akik bennünket eddig nem ismertek. Mind a 4 vagy 5 előadónak bizonyos holtmunkája már van abban a tekintetben, hogy hogy kell és hogy lehet nyelvi egyenjogúságot szolgálnia a jogásznak, és itt az alázattal történő szolgálatot különösen szeretném kiemelni. Én arra teszek kísérletet, hogy nagyon rövid idő alatt rámutassak arra, hogy a magyar és a szerb nyelvű jogi kontextusban történő gondolatok kifejezése az nem egy egyszerű dolog átültetni a gondolatomat, amit magyarul fogalmaztam meg szerbre. Tudnélik, a két nyelv szerkezete, szelleme, grammatikája közötti óriási különbségek egyszerűen kötelezettségként rendelik el, hogy mind a két nyelvet nagyon alaposan kell ismernünk. Az általános nyelvi ismeretek mellett a jogi szaknyelvi ismereteket is el kell tudni sajátítani és helyesen használni, és hosszú idők kihagyásai után igyekszünk valamit tenni annak érdekében, hogy ebben a tekintetben a fiatal kollégák különösen más ismeretekhez is hozzáférjenek, és pallírozzák saját nyelvtudásukat.
És milyen hatással van a szerb nyelv a magyar jogi nyelvre?
Erre a kérdésére egy picit múlt időbe tudnék válaszolni. Én ugye ahhoz a generációhoz tartozom, amely hát a szocializmus végstádiumában, az önigazgatású szocializmusban iskolázódott, nevelkedett. És nagyon érdekes volt, mert az önigazgatási szocializmusnak a jogi vokabuláriuma az még a hagyományos délszláv nyelvi jogi vokabuláriumtól is abszolút elütött. Ebből kifolyólag annak átültetése magyar nyelvre ott a 70-es évek közepén az egy nagyon nehéz feladat volt, és így utólag is kalapot kell emelni a szövetségi és a tartományi képviselőház fordító szolgálata előtt, mert óriási teljesítményt nyújtottak akkor a szaknyelvi problémák és a szaknyelvi hiányosságok áthidalásában. Ma is érvényes viszont az, hogy egy dologtól kell tudni megszabadulni annak, aki gyakorlatban akar mind a két nyelven jogilag értelmezhetően kifejezni magát. Ez a tükörfordítás. A tükörfordítás az halálát képezi az értelmes beszédnek, az értelmes kifejezésmódnak. Egész egyszerűen el kell sajátítani ezt, és el kell fogadni azt, hogy a minden vonatkozásban eltérő arculatú két nyelvet úgy kell tudni alkalmazni, hogy az agyunkban azonnal és automatikusan váltunk át, nem a mesterséges intelligenciát, hanem a saját intelligenciánkat használva.
A konferencián ismertették a projekt eredményeit és a további együttműködési terveket.
Az égen bár
sarka sen sár. Jó vörös tőle az óra már, mert játék ország szíve mélyén, ajtón hull a hó. Egél hát egy hosszú horgonyság, már csak látná tél a hó, és húzna gyorsan rá.
Kedves hallgatóink, Önök az Újvidéki Rádió Hangadó Szerda című műsorát hallgatják. Én Muci Szántó Márta vagyok, oktatási témával folytatjuk. A tanomfejlesztő program keretében a mentális zavarokkal kapcsolatban bővíthették tudásukat a tanárok az Ismert fel időben című akkreditált képzésen Topolyán. Banda Irén és Mengyán Pletikoszics Ildikó pszichológusok az iskolában felismerhető pszichológiai rendellenességekről beszéltek a jelenlévőknek. Komáromi Dóra járt a helyszínen.
Fontos, hogy értő figyelemmel kísérjék ne csak a szülők, de a tanárok is a gyerekek fejlődését. Annak érdekében, hogy időben felismerjék az esetleges tanulási vagy mentális zavart, és megfelelően tudjanak reagálni. Mengyán Pletikoszics Ildikó, az egyik előadó pszichológus elmondta, hogy több témát is érinteni fognak az előadáson.
Az egész koncepció az volt, hogy segítsünk az oktatásban dolgozóknak minél előbb felismerni azokat a jeleket a diákoknál, amik esetleg arra mutathatnak rá, hogy valamilyen lélektani zavar keletkezett, tehát, hogy valami, vagy a fejlődés során, vagy lehet, hogy valamilyen veleszületett diszfunkció, illetve valamilyen készség, ami nem működik a gyerekeknél, ugyanis minél előbb tárjuk fel ezeket a gondokat, annál könnyebben tudunk nekik segíteni. Szó lesz a különböző tanulási zavarokról, szó lesz a különböző érzelmekkel kapcsolatos zavarokról. Azt gondolom, hogy egy nagyon aktuális téma az ADHD, azaz a hiperkinetikus mozgászavar és figyelemzavar. Ugyanígy beszélni fogunk az autizmusról, ami szintén úgy tűnik, hogy egyre inkább terjedőben van, vagy korábban nem diagnosztizáltuk, de hogy valamit kezdenünk el, hiszen Szerbiában teljes inklúziót hirdettek 2009-ben, és különböző nehézségekkel küzdő gyerekek, akiknek plusz segítségre van szükségük, ők mind itt vannak velünk az iskolában. Tehát nem hunyhatunk szemet e fölött, természetesen nem vállalhatunk át olyan feladatokat sem, ami egyes szakemberekre tartozik, és az egyik célunk ezekkel a képzésekkel pontosan az, hogy a tudatosságot magasabb szintre emeljük, és hogy legyen egy olyan nyomás a rendszeren, amely majd valahol, valamikor létrehozza azokat az ellátó rendszereket, amelyek jelenleg Szerbiában nem léteznek.
Most említette az inkluzív oktatást, milyen hozadékai vannak ennek, tehát hogy mit vesznek észre az iskolákban?
Azt gondolom, hogy egyre több a tudás, hiszen a tanügyi munkások is, és a munkatársak is, tehát a szakszolgálatban dolgozók is, van egy belső igényük arra, hogy képezzék magukat, de kapacitásuk nincsen, tehát hogy kellenének az iskolákban még olyan szakemberek, akik helyben tudnának foglalkozni a gyerekekkel. De nem csak helyben nincsenek ezek a szakemberek, hanem nincsenek községenként sem, így viszonylag nehezen elérhetőek, ugyanakkor a magánszektor erre már elkezdett rámozdulni. Ez valahol valószínűleg egy természetes folyamat, csak hogy túl sok idő eltelt, sokkal előbb kellett volna ez a folyamat beinduljon, hogy az állami ellátásban legyenek olyan szakemberek, akik időben tudnak reagálni egy-egy helyzetre.
Itt elmennek a szakemberek, vagy pedig nem is lennének, tehát hogy még képzésre várnak?
Hát most mondjuk ez egy jó kérdés, alapból a lakosság elvándorol, tehát hogy valószínűleg van ez is és az is. El is mennek már képzett szakemberek, illetve külföldön képződnek. Az ellátórendszerünkkel egyébként az is probléma, hogy jogilag és törvényileg sincsen teljesen definiálva, tehát most is különböző törvényjavaslatok állnak fiókokban, amelyek szabályoznak ezeket a területeket, ezekre még sajnos várni kell.
Az első előadás ez a tanulási és figyelemzavarokról szól. Itt most kérdeztem több tanárt is a mi interjúnk előtt, és többen is azt mondták, hogy észrevehetőbb a gyerekeknél most, mint teszem azt 10 évvel ezelőtt. Minek tudható ez be ön szerint?
Hát én nem szeretnék mindent az információs technológiára kenni, úgymond. Tehát nyilván nem csak az információs technológiáról van szó, hanem az életmódváltásunkról összességében, tehát máshogy viszonyulunk a gyerekekhez, másképp szocializálódnak a gyerekek, sokkal inkább mozgáshiányos életet élnek, és ez a mozgáshiányos életnek nagyon-nagyon sok hátulütője van. Ezt tényleg társadalmi szinten kell erre rámozdulni, mert hogy a mozgás az nagyon fontos fejlesztő eszköz, tehát hogy amikor mi megszületünk, akkor van több milliárd idegsejtünk, de hogy ők nincsenek egymással kapcsolatban. A behuzalozása az idegrendszerünknek az a mozgás és az érzékelés által történik, és ezeket a folyamatokat nem szabad átugrani. Ugyanakkor azt tudjuk, hogy, és a szülőket se szeretném most itt bűnbakként föltüntetni, hogy rosszul nevelik a gyereküket, egyszerűen tényleg olyan életvitel alakult ki, hogy itt nagyon-nagyon sok olyan dolog van, amiről tudatosan kell beszélni, mert itt tudatosság nélkül ezeket nem lehet kicsiszolni.
Kocsis Etelka 4. osztályosokat tanít jelenleg.
Mostanában egyre több gyereknél előfordul az, hogy nagyon rövid ideig tudnak koncentrálni. Szétszórtak, a legapróbb dolog eltereli a figyelmüket, és nagyon nehéz őket visszacsalogatni. Mindennapos probléma, de hát igyekszünk megoldani.
És minek tudható ez be ön szerint?
Lehet, hogy én ezt rosszul látom, de arra gondoltam, hogy mivel ugye kevés figyelmet tudunk nekik szentelni, az iskolában és a családban is szerintem nagyon keveset beszélgetnek, és keresik azt, hogy figyelem legyen, ugye? És talán ezt megszokták, hogy ilyenkor minden más inger felé próbálnak fordulni, és így megoldani, vagy így ezt kárpótolni.
Tehát akkor valamilyen szinten új metódusokat kell kitalálni a tanároknak, maga hogyan próbálja a figyelmet magára irányítani?
Hát próbálom különbözőféle módon előadni az anyagot változatosan. A mai technikát, és függetlenül, hogy ez ugye nagyon jelen van az életünkben, de nem szökhetünk meg tőlük, muszáj a modern dolgokat is. Mi például az érmobillal is szoktunk ennek annak utána nézni, azt nagyon szeretik. Olyankor mindenki bekapcsolódik, vagy a projektoron, interneten. Tehát ha nem az a megszokott könyv, füzet, akkor be lehet őket azért.
Hanyadikosai vannak?
Jelenleg negyedik osztály tanítok.
És egyébként azt észrevesz, hogy első és negyedik között rosszabbodik ezzel a figyelemzavar, vagy nem?
Szerintem inkább javul. Inkább javul, ahogy nőnek. Nagyon nehéz negyedik után például elsőbe menni, ott mire beleszokatjuk őket, meg el tudjuk csípni a figyelmüket.
Daniela Horvátovics Újvidékről érkezett, és több iskolában tanít biológiát. Mint mondta, más módszerrel lehet lekötni az ötödik osztályosok figyelmét, és mással a nyolcadikosokét.
Szeretném hallani, hogy hogyan lehetne ezeket felismerni, vagy esetleg mit csinálni, jelentkezni, és így tovább-tovább. Úgyhogy érdekel ez a téma, azért jelentkeztem.
Máshogy kell egyébként a mostani generáció figyelmét lekötni, mint az előzőkét?
Nehéz. Törekszik. Biológiát tanítok, úgyhogy törekszik, hogy tényleg legyen érdekes, még hogy összekössük a mindennapi élettel, meg minden, de valahogy eléggé komplikálták most már a tananyagot az utolsó változással a programba, úgyhogy tényleg kell gondolkozni, hogyan lekötni a figyelmet.
De ez egy olyan tantárgy, amit a gyerekek általában szeretnek azért, mert itt azért sok érdekes dolog van.
Nehéz a nyolcadik osztály, és akkor ott a legnagyobb gond. De mivel én magyar tagozatokkal dolgozok, Újvidéken kicsik azok a tagozatok, akkor mégis lehet velük dolgozni, nem gond.
Milyen módszerei vannak egyébként a figyelem lekötésre?
Függően, hogy melyik osztályban vagyunk. Ugye ötödikeseknek könnyen lehet lekötni akármivel, mert minden új nekik, és akkor legtöbbet képekkel, meg filmekkel szerencsére van lehetősége mind a két iskolában, ami az általános iskolát illeti. A projektor és komputer, internet, gépen, laptopon van, úgyhogy van mód képeket, filmeket, ilyen prezentációkat esetleg csinálni, úgyhogy van, vagy valamilyen kis projektumokat csinálunk, valamilyen kis műhely munkákat, vagy valamit, úgyhogy van mód.
Vörös Bogárdi Emese a Topolyai Mezőgazdasági Középiskolában is diákotthonban tanít.
Szerintem évről évre észrevehetőbb, már így a középiskolás generációban is. Az ADHD is föltűnik, viszont diszgráfia, diszkalkulália, diszlexia, ezek is megjelennek.
Nehéz ezeket egyébként észrevenni a diákoknál? Itt ugye már középiskolásokról beszélünk.
Hát sokszor már ezek a gyerekek úgy érkeznek hozzánk, hogy individuális tantárgy szerint haladtak az általános iskolában. Az nyilván számunkra is könnyített, hogyha már úgy kapjuk úgymond készhez azt a diákot, hogy papírral jön, és már startban úgy tudjuk kezelni. De nyilván megesik az is, hogy a gyereknek addig még nem volt erről diagnózisa, vagy nehogy Isten nem vették észre, vagy bármi, és akkor nyilván nekünk kell észrevenni. Nekem ugye heti kétszer megy a tantárgyam, tehát nyilván nagyon nehéz, hogy az ember ki tudja így szűrni, mert túl kevésszer találkozunk, úgymond, a gyerekekkel.
És milyen metódusok vannak arra, hogy leköss a diákok figyelmi?
Hát nyilván így helyileg is fontos, hogy az ilyen gondokkal küzdő gyerekek már olyan helyre üljönek nyilván a tanterembe, hogy ne vonja el akár a többi tanuló, vagy a külső zajok, külső ingerek a figyelmét, tehát nyilván az a legjobb, hogyha előre ül az a tanuló, és utána, hogyha esetleg már befejezte az adott feladatot, amivel a többiek dolgoznak, akkor ő plusz feladatot kapjon, adott esetben könnyített feladatot, adott esetben nehezített feladatot, tehát ugye attól függően, hogy éppen milyen az adott jellege az ő problémájának.
Mennyi plusz munka ez a tanároknak?
Hát aki lelkiismeretesen szeretné csinálni, akkor sok. Sok, mert mondhatni, hogy mindig egyéni az a gond, még akkor is, hogyha esetleg ugyanazzal a diagnózissal, vagy ugyanazzal a problémával küzdenek a gyerekek, mégis kicsit más egyénre szabni.
A továbbképzésen közel 30 tanár vett részt.
Ha
Kedves hallgatóink, külpolitikai témával folytatjuk műsorunkat. Romániában a jobboldali pártok erősödése ellenére az Európa barát erők kapták a legtöbb szavazatot a parlamenti választáson. Ennek ellenére összetett koalíciós tárgyalások várhatóak, amelyekre hatással lesz az elnökválasztás hétvégi második fordulójának eredménye is. Dani Zsolt elemzését hallják.
A Romániában tartott parlamenti választás részben az előrejelzett forma szerint alakult, részben pedig az eddigi helyzetet megváltoztató tényezők jellemezték a voksolást. A megmérettetésen az eddig is koalícióban kormányzó szociáldemokraták kapták a legtöbb szavazatot, rájuk a polgárok valamivel több mint 21%-a szavazott. A második helyen a szélső jobboldali AUR végzett 18%-os támogatottsággal, amely az előző megmérettetés óta gyakorlatilag megkétszerezte támogatottságát. A konzervatív irányzatú liberális párt a szavazatok mintegy 12%-át kapta. A Mentsétek meg Romániát jobb-közép tömörülést a választók 12,5%-a támogatta. Két viszonylag újonnan alapított populista, szélsőséges nacionalista párt, az SOS Románia, illetve a Fiatalok pártja 7% körül teljesített. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség vezette magyar lista 6,5%-os eredményt ért el, amivel bejutott a parlamentbe, és egyel növelte alsó, illetve felsőházi képviselőinek számát. Mindez azt jelenti, hogy erősödtek a jobboldali vagy szélsőséges ideológiai népszerűsítő erők, de az Európa és nyugatbarát pártok továbbra is többséget alkotnak majd a törvényhozásban. Ennek ellenére a szociáldemokraták és a liberálisok alkotta, eddig kormányzó kétpárti koalíció nem lesz képes önállóan kabinetet alakítani. Eredetileg az RMDS is a szövetség részét képezte, de tavaly kivonult abból. Mint ismeretes, az előző héten rendezték meg az elnökválasztás első fordulóját, amelyet meglepetésre a szélső jobboldali jelölt Kalin Georgescu nyert. Ettől talán még nagyobb meglepetés, hogy a második helyre nem az eredetileg győztesként megjelölt Marcel Ciolacu, eddigi szociáldemokrata miniszterelnök került, akit néhány ezer voksal a liberális Elena Lasconi előzött meg. A szociáldemokraták a parlamenti választást követően kiemelték, hogy a második körben egyetlen elnökjelöltet sem támogatnak hivatalosan, a lépés pedig akár hatással lehet a koalíciós tárgyalásokra is. Számos nyugatbarát párt, köztük az RMDS és Lasconi meg is sorakozott a hétvégi második kör előtt. Georgescu elnöki választása még összetettebbé teheti a kormányalakítást, ugyanis az államfő nevezi ki a kormányalakítót és jelentős külpolitikai hatáskörökkel is rendelkezik. A szélső jobboldali jelölt pedig ellenzi például Ukrajna támogatásának folytatását, ami ellentétben van a várható új kormány politikájával. A vasárnapi eredmény tehát befolyásolja az egész ország stabilitását is. Egyesek úgynevezett királycsinálónak is nevezték a közelgő elnökválasztás győztesét. Az első kört követően benyújtott panaszok eljutottak az alkotmánybíróságig is, amely újra számlálást rendelt el, és akár az első kör megismétlésének lehetősége is felmerült. Egy szoros eredménnyel záruló második forduló esetén is fellebbezések és panaszok okoztak késleltetett eredményhirdetésre kell számítani. Felmérések szerint Georgescu több kisebb párt köreiből számíthat új szavazókra, mint Lasconi, ezért az előzetes kutatások a jobboldali jelölt előnyét jelzik. Elemzők szerint a parlamenti választás eredményét az egy évtizede hatalmat gyakorló pártokkal szembeni tiltakozás szavazásként is értelmezni lehet, mert tágabb rétegek elégedetlenek az elmúlt évek gazdasági és politikai válságainak kezelésével, és inkább új szereplőket látnának szívesebben vezetői pozíciókon. Ez pedig elengedhetetlenül a populizmust kínáló csoportok erősödéséhez vezetett, miközben egy szűkebb többség azért továbbra is kitart a nyugati értékeket támogató tömörülések mellett. Az eredményt összegző cikkek külön kiemelik a közösségi média egyre nagyobb politikára gyakorolt hatását. Ezeket a lehetőségeket pedig a jobboldali jelöltek használták ki nagyobb mértékben. A voksolásra hatással lehetett az ország schengeni övezethez történő csatlakozásának témája is. Románia csak 13 évvel az uniós tagság elnyerését követően lesz tagja a szabad utazást biztosító közös térnek. Bukarest csatlakozási erőfeszítéseit egyes tagállamok aggodalmaik miatt késleltették, kezdetben pedig csak részben járultak hozzá ehhez, és csak a légi, illetve folyami közlekedésre vonatkozóan engedélyezték a schengeni csatlakozást. A média szerint a lakosság témával kapcsolatos frusztrációja választási eredményben is éreztette hatását. Kutatások szerint a románok 83%-a támogatja az ország uniós tagságát, ugyanakkor 70%-uk úgy véli, hogy kormányuknak nincs lehetősége befolyásolni a közösségben hozott döntéseket. A választás kontextusában nem lehet megkerülni azt a tényt sem, hogy Románia 650 km hosszú szakaszon határos a háború sújtotta Ukrajnával, ami miatt geopolitikai szinten is jelentős pozíciót tölt be. A háború témáját, illetve annak esetleges veszélyeit a jobb oldal emelte ki, míg a centrista erők és a szociáldemokraták kitartanak Kijev támogatása mellett. Minden témában jártas szakértő összetett kormányalakítási tárgyalásokra számít az elkövetkező időszakban, egyben attól tartanak, hogy az új kormány mekkora mértékben bizonyul majd stabilnak. Elemzők arra emlékeztetnek, hogy az eddig kormányzó pártok hagyományosan nehezen egyeznek meg, és viszonylag könnyen lépnek ki szövetségekből, ha nehezebbé válik a partnerekkel való kiegyezés. Ez a hagyaték, illetve a korábbi nézeteltérések emléke nagy hatással van számos politikus véleményére. Ezen túl a kormányzás kockázatokkal is jár majd, mert az új kabinet várhatóan népszerűtlen lépésekre is kényszerül majd, mint például az adóemelés vagy egyes költségvetési kiadások csökkentése, ami csökkentheti a hatalmi pártok támogatottságát. Olyan vélemények is megjelentek, miszerint a szélsőjobboldali államfőjelölt győzelme esetén kimondottan nehéz lehet egy demokratikus, euróatlanti hatalom fennmaradása. Ezen felül az Elena Laszkóni vezette reformpárttal való kiegyezést nevezték meg jelentős akadályként a sajtóban, hiszen a szociáldemokraták és a liberálisok kevésbé hajlandóak komolyabb változtatásokra. Ezzel párhuzamosan rámutattak, hogy Laszkóni pártjának tagjai kevés kormányzási tapasztalattal rendelkeznek, ami szintén nehézségekhez vezethet. Szinte biztos, hogy a nyugatbarát pártokkal szembeni óriási ideológiai különbségek miatt a jobboldali vezetők ezúttal nem számíthatnak hatalmi pozíciók betöltésére, de a törékeny helyzetet támogatottságuk további növelésére használhatják. A lakosság jelentős része más országokhoz hasonlóan elégedetlen az életköltségek növekedésével, a korrupcióval, illetve az uniós tagságtól remélt gyorsabb fejlődés elmaradásával, a gondok rendezésének reményében pedig nagyobb eséllyel fordulnak majd populista, mint reform. Erőkhöz. Az elmúlt években megkérdőjelezhetetlen volt Románia Unió és NATO melletti elköteleződése. Annak ellenére, hogy az ország várhatóan ezen az úton marad, egyre több bírálat éri majd ezt a külpolitikát. A parlamenti választáson résztvevők többsége megerősítette ugyan a nyugati orientációt, de a jobboldali pártok erősödése mellett az országban is egyre nagyobb a polarizáció, azaz az ellentétek kihangsúlyozása és meg nem tűrése. Egyes szakértők szerint a romániai téli választási hullám a kommunizmus bukását eredményező rendszerváltás óta tapasztalt legnagyobb méretű politikai válsághoz vezetett. Ennek ellenére elmondható, hogy Románia politikai töredezettsége ellenére továbbra is stabilabb országnak számít, mint a szomszédos Bulgária, amely szintén 2007-ben csatlakozott az Európai Unióhoz. Romániának egyelőre egymás többnyire ellensúlyozó elemekből álló politikája van. Az elkövetkező hetek történései viszont eldöntik, hogy a viszonylagos stabilitás megerősödik, vagy gyengülni kezd majd.
Rám talált annyi sok szép ég, szemben ülve emlék rég, játszadoztunk mesztelen. 2007 most az év, ha nem látnád, el nem hinnéd, hogy az idő, hogy szemtelen. A távolból a hóesés szeretnénk elvihetnél. Van egy ház, szép tető, tágas tét, zöld mező, a képzelet mi benned ő. Tető,
Kelemen Hunor, az RMDS elnöke a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a Romániai Magyar Demokrata Szövetség arra számít, hogy a szociáldemokratákkal és a liberálisokkal együtt kormányzati többségük lehet a romániai parlamentben, de a nagy koalíció lehetőségét sem zárja ki.
Ismerve a választási eredményeket, a parlamenti választási eredményeket, és ismerve az Alkotmánybíróság döntését az első fordulóval kapcsolatosan, akkor egy gyors elemzést elvégezhetünk úgy, ahogy azt megígértük, és azt kell mondanunk, hogy a magyar közösség győzött, megértette azt, hogy a szélsőséges magyar ellenes erőkkel egyféleképpen lehet szembeszállni, úgyhogy sok szavazatot adunk le, nem nyafogunk, nem az interneten háborúzunk, hanem pecséttel a kezünkbe megvédjük a közösségünket, legyőzzük a kis hitűséget és az apátiát. Ezért óriási köszönet minden magyar embernek, mert ezt a szolidaritást és felelősséget felmutatták. Így ma 6,4%-on végeztünk, és 580 ezer szavazat fölötti az a érvényesen leadott szavazatszám, amivel a Románia Magyar Demokrata Szövetség a következő ciklusban a parlamentben van, a szenátusban és a képviselőházban. Ez a rekordmagas részvétel azt jelenti, hogy Harbita megye első helyen volt országos szinten, de minden olyan megye, ahol magyar emberek élnek, az országos élvonalban volt. Ez egy nagy felelősség, és nem csak egymásért, nem csak a szülőföldünkért, hanem és gyerekeinkért, hanem az egész országért. Számítani kell tehát az erdélyi magyarokkal, számolni kell az RMDS-szel, és ebben a nagyon kaotikus helyzetben szükség van a józan észre parlamentben és a kormányzásban, ha lehetőség lesz rá, mert egy nagyon fragmentált politikai palettát látunk, ahol a nagypártok eltűntek. Ma már nincsenek nagypártok Romániában, a legnagyobb is 21%-on van. Ez azt jelenti, hogy közepes pártokból kell összerakni, és kis pártokból egy érvényes, működő koalíciót. A másik, amit látunk, hogy megnőttek a magyar ellenes szélsőséges erők, egy harmadot képviselnek a parlamentben, a visszaosztásból körülbelül 32-33%-kal lesznek. Tulajdonképpen az történt, amit előre vetítettünk, előre láttunk. Lehetett volna rosszabb is, hál' Istennek nem rosszabb. De ahhoz, hogy föl tudjuk venni velük a harcot, mert semmi jóra nem számíthatunk, azt kell mondanom, hogy a józan észre szükség bátorságra és komoly parlamenti munkára. Azt látjuk az előzetes számításokból, hogy nagyobb parlamenti frakciója lesz a Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek, 22 képviselője lesz és 10 szenátora. Hogy pontosan melyik megyékben lesznek a plusz mandátumok, a visszaosztás megyei kosárban, majd a végén az országos kosárban hogyan fog történni, ezt ma még nem tudjuk pontosan, de a leadó szavazatszámok, az érvényes szavazatszámok és a DONT módszer szerinti számolás szerint ezen a RMDS frakció 22 képviselő, 10 szenátor. Elkezdjük a fölkészülést a választási programunkból, a kormányprogramunkból, azoknak a prioritásoknak a megfogalmazásával, kiemelésével, amelyek szükségesek ahhoz, hogy majd egy leendő kormány koalíciós egyeztetésen konkrét javaslatokkal álljunk elő. Ez el fog készülni a második forduló után, amikor érdemben elkezdődnek a tárgyalások. A szövetségi állandó tanácsban az elnökválasztás első fordulóját értékeltük, a második fordulóval kapcsolatosan is beszéltünk, és most már ismerve az Alkotmánybíróság döntését, hogy december 8-án lesz a második forduló, A Romániai Magyar Demokrata Szövetség és az Erdélyi Magyarok soha nem támogattak magyar ellenes politikusokat elnökválasztáson sem, és mindig a kisebbik rosszat választották. Ugye az egyik legismertebb példája ennek a 2000-es elnökválasztás, amikor Vadim Tudor a második fordulóba került és Iliescuval mérkőzött meg, és a kisebbik rosszat választottuk, mert azt mondtuk, hogy magyar ellenes politikusokat vagy olyat, aki magyar ellenesekkel szövetkezik, nem tudunk támogatni, hisz az mindig veszélyt jelent a magyar közösségre. És sajnos 35 év után sem múlt el ez a veszély, 35 évvel a kommunizmus megbukása után. Aztán van egy másik tapasztalatunk, amikor azt javasoltuk 2004-ben, hogy ne támogassák Băsescut, támogatták valamennyien, most nem is az a lényeg, hogy mennyien, utána mindenki csalódott. 2014-ben, pontosan 10 évvel ezelőtt innen mondtuk azt, hogy nem tudjuk támogatni egyik jelöltet sem, akkor pont a szövetkezett a második forduló előtt a Nagy-Románia párttal, és éppen azért, mert magyar ellenes párttal szövetkezett nem tudtuk támogatni, Klaus Johannis sem tudtuk támogatni az ismert okok miatt. A magyarok nagyon nagy számba támogatták Klaus Johannist, utána megbánták, és csalódtak benne, és kérdezték, hogy hát miért nem mondtátok. Akkor megmondtuk, hogy de mondtuk. Harmadik alkalommal azt kérem azoktól, akik bíznak bennem, ismernek engem, tudják az elmúlt években, évtizedekben hogyan politizáltam, hogy azt az ajánlást, amit most megteszek, azt szívlejék meg, fogadják el, és hogyha lehet, akkor ez szerint járjanak el december 8-án. Magyar ellenes politikust 2024-ben sem tudunk támogatni. Sem a parlamentben, sem a kormányzatban, sem az elnökválasztáson. Kölin Georgescu-t támogatja az AUR, támogatja az SOS, ezek mind-mind magyar ellenesek. Ugyanabból a törzsből nőttek ki mind a hárman, mind a négyen, mert van még egy kisebb párt is, amelyet kevésbé ismerünk. De most hadd ne foglalkozzunk velük. Ugyanakkor a törzsből nőtt ki az AUR, az SOS és Kölin Georgescu. Nem tudunk támogatni olyan jelöltet, aki magyar ellenesekkel szövetkezik, aki legionárius, neolegionárius ideológiát képvisel, amely azt jelenti, hogy a kisebbségeknek, az etnikai kisebbségeknek nincs helye az országban. Ezért képzeljük el azt a helyzetet, hogy Georgescu elnök és János Osvalka miniszterelnök. Ez az országban ránk, valamit veszítenünk ilyen helyzetbe, mindent elveszíthetünk. Ugyanis támogatásért cserébe ezt kérte Sosvárka, ő mögé állt be az AUR, és ez vár ránk, amennyiben Kölin Georgescu fog nyerni. Ő mondhat tetszetős mondatokat, tőmondatokat, mondhatja, hogy békét akarunk, én is békét akarok. Mondhatja azt, hogy a szeretet vezérel bennünket, mindannyiunkat az kell, hogy vezérelje. De ami a különbséget jelenti, és ez a legfontosabb, hogy ők magyar ellenesek. Ezért mi azt javasoljuk, hogy a kisebbik rosszat válasszuk, amikor választani lehetőségünk van. Az Elena Ascolinak is sok mindent fel tudunk róni, de a kisebbik rossz választása azt jelenti, hogy a magyar elleneseket nem engedjük hatalomhoz jutni. Úgyhogy nem azért teszünk ilyen javaslatot, mert azt gondoljuk, hogy nem lehetne Romániának más jövője, más lehetősége, de egyelőre ők ketten vannak, és ők ketten maradnak a második fordulóban. Úgyhogy aki megbízik bennünk, aki ismer bennünket, őket, mindannyiunkat arra kérem, hogy ezt a szempontot vegyék figyelembe. Ezért az én szavazatom 8-án a kisebbik rossz Elena Ascolinira fog menni.
Kedves hallgatóink, ez volt az Újvidéki Rádió Hangadó Szerda című műsora. Új tartalommal egy hét múlva jelentkezünk. A zenei munkatárs Szikora Csaba, a műszaki munkatárs Drágán Márics volt. Dani Zsolt és Muci Szántó Márta köszöni megtisztelő figyelmüket.
Nem lesz semmi baj, ne félj, ne harcolj, csendes butha légy, az arcodon nem láthatják, ez semmiség. Minden néma perccel könnyebb, nem számít, hogy görcsbe görnyed, benn a lelked, tedd megérted, élnek is. A dolgok szépen elrendezve, csekkolhatsz a végtelenbe, boszorkány lepke vagy, húzol a fény felé. Csak ígérgettél önmagadnak, méltóságot futni hagytad, ahány megtartott ígéret, annyit érsz. Kis lépés egy nagy embernek, kis ácsorgás. Nem lesz semmi baj, ne félj, ne harcolj, csendes butha légy, az arcodon nem láthatják, ez semmiség.